Isten munkája az emberben. Spurgeon 2629-es számú nyomtatásban megjelent édikációja. Elhangzott 1857 nyarán Londonban, Spurgeon lelkipásztori szolgálatának harmadik évében. Alapige Hósajás második rész 15-16-os versek. És azon a napon ezt mondja az Úr, így fogsz engem hívni, én férjem, és nem hívsz engem többé így, Baálom. És kiveszítem az ő szájából a Baálok neveit, hogy azoknak neve se említessék többé. Minden különösebb bevezető nélkül három vagy négy tanulságot fogunk levonni az igeversből. Első fejezet. Az első dolog, amit megjegyezhetünk ez igéből, hogy amikor Isten az emberben végzendő kegyelmi szándékairól beszél, ezt anélkül teszi, hogy említést tenne az ember hajlandóságáról vagy vonakodásáról, és anélkül, hogy saját tervét megváltoztatni engedné akár egyik vagy másik által. A szabad akarati üdvösség terv szerint feltétlenül szükséges lett volna, hogy Isten így fejezze ki magát. Azon a napon ezt mondja az Úr, ha ti készséggel úgy döntötök, férjeteknek fogtok hívni engem, és nem hívtok többé engem Baálnak. És ha hajlandók lesztek hinni és megtérni, ha készek vagytok erre, úgy elveszem a Baál neveit szátokból. És ha szívetek kész erre, azoknak neve is sem említetnek többé. De figyeljétek meg, hogy Isten nem használ egy ha feltételes szócskát sem, hanem úgy beszél az emberekről, mintha nekik semmi tenni valójuk sem lenne dologban, és mintha ő maga tenne teljesen mindent. Valaki ellent vethetné, de tegyük fel, hogy ők nem akarják elfelejteni a Baál neveit. Ó, mondja Isten, de az ő akaratuk az én kezemben van. Nálam van az ember akaratának kulcsa. Én ki tudom nyitni, és senki sem képes azt bezárni. Én bezárhatom azt, és senki sem képes kinyitni. De tegyük fel, hogy kemény szívűek lesznek, és nem akarnak megtérni. Olyan törőjön van nekem, mondja Isten, melyel a szívet össze tudom törni. De tegyük fel, kőkemények lesznek, és nem akarnak meglágyulni. Nos, mondja az Úr, van nekem tüzem, mely meglágyítja a legkeményebb sziklát is, mit valaha ismertek. Sőt, képes kiégetni a szívből a szikla keménységet, és teljesen megemészteni azt. Ezért az izraelitákról szólva, kik a Baált szolgálták és teljesen megrészegettek a bűntől, kik teljességgel világiasságra és gonoszságra adták magukat, s akik nagyon messzire eltértek már Istentől, nem alkalmaz egy ha formulát sem, hanem határozottan kijelenti felőlük, elveszem a Baál neveit szájukból, és azoknak neve sem fog említetni többé. Megfigyeltétek-e már, az egész Szentíráson keresztül mennyire szilárd határozottsággal beszél Isten az ő üdvözítési cselekedeteiről az emberekben. Segítségül hívnak engem, és én válaszolni fogok. Minden, amit nékem ad az Atya, én hozzám jön. Azt, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem. Lelke szenvedése folytán magot lát, és megelégszik. A szabad akaratosok erre felugorva ezt mondhatják, de tegyük fel, nem hajlandók elfogadni az üdvösséget. Üdvözíteni fogja őket Isten akaratuk ellenére? Erre ezt feleljük. Akaratukról egyáltalán nem tesz említést az ige. Csak Isten akaratáról beszél. Az nyilvánvaló, hogy Istennek olyan hatalma van az emberek felett, hogy képes kimunkálni szívükben azt, amit akar. Függetlenül az ő hajlandóságuktól vagy vonakodásuktól. Így hát, amikor feljövök prédikálni erre a szószékre, ha Isten lelkének úgy tetszik, még ha fogaitokat csikorgatjátok is haragotokban, az ige hallgatása alatt ő képes mindnyájatokat megtéríteni. Pár szíveteket elkeseredetten Isten igéje ellen fordítjátok, és nyelvetek alatt átokkal léptetek be az ő házába. Mégis ő képes arra, hogy mielőtt elhagyjátok-e helyet, más gondolkozásra cseréljen benneteket. És bár léha lelkülettel és kemény szívvel jöttetek ide, megvetve Istent és az ő evangéliumát, mégis neki olyan ereje van, hogy képes szájának egyetlen szavával, lelkének egyetlen leheletével átformálni benneteket az ő élő gyermekeivé, hogy épp az ellenkezőjét tegyétek annak, amit most tesztek. Hiába való dolog tehát, ha egy hitetlen azt mondja, hogy őt nem lehet sohasem megtéríteni, mert Isten megtérítheti őt. Hiába mondja valaki, Isten sohasem fogja az én térdeimet imára hajtani, mert Isten tudja, miként hajtassa meg térded, legyen az bármilyen merev. Én sohasem fogok nyomorult módra irgalomért kiáltani, mondja valaki. De Isten tudja, miként teremtsen megtérő, bűnbánó sóhajokat szívedben, és hogyan hozza azokat elő, feltörő, szaggatott kiáltásokban is. A kezében tart téged, az ablát a szádban tartja, és bármilyen kétségbe esetten állsz is ellen, odafordíthat téged, ahová akar. Ő, aki megkötheti a léviathánt, és ketté vághatja a sárkányt, nem fog megtorpanni egy vézna szerencsétlen halandó előtt, amilyen te vagy. Hanem ha kegyelmi szándékai vannak veled kapcsolatban, ki fogja munkálni azokat a szándékokat. Ha elhatározta, hogy megment téged, úgy ő maga elcsalogat téged a pusztába, és adni fog neked egy új szívet és egy új lelket. És ha úgy rendelte el, rugódozz bár, ahogy csak akarsz ellene, el fog jönni az óra, amikor az ő igének egyetlen csapásával szíved darabokra fog törni. És az ő kegyelmének szíverősítő áldott italából egyetlen korttól szíved örvendezve újongani fog a véren szerzett bocsánat felett. Ez az evangéliumnak egy nagy igazsága, a kegyelem erejének tana. Az a tan, hogy Isten üdvözíti azt, akit akar, hogy nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Ó, sóhajt valaki kétségbe esve, ha én szeretnék üdvözülni, hát nem fog Isten üdvözíteni engem? Kedves Uram, ő már megmentett és üdvözített téged. Ha hajlandó vagy arra, hogy üdvözítsen, úgy Isten az, aki készítette erre téged. És ebben már is megadta és kimunkálta benned az üdvösség csiráját. Mert készséged az Isten által rendelt úton való üdvözülésre a lényegét képezi a megmentettségnek. De, mondja valaki, ha nem vagyok hajlandó üdvözülni, üdvözíteni fog engem? Nem, Uram, nem fog üdvözíteni, míg nem vagy hajlandó erre. De ha neki úgy tetszik, akaróvá fog tenni téged, és akkor fogja kinyilvánítani benned üdvözítő erejét. Isten egy embert sem üdvözít akarata ellenére. És mégis, az ember akarata ellenére történik ez. Ralph Erskine a következőképpen teljezi ezt ki. Azt mondja, teljes beleegyezéssel, akaratom ellenére jutottam üdvösségre. Úgy érti, az én régi akaratom ellenére, mely folyton a rosszat akarta, és mégis személyiségem erőinek összes beleegyezésével, mivel ezek megújítattak, újjáteremtettek Krisztus Jézusban, és ezért egyből hajlandók alávetni magukat mindennek, amit Isten lefektetett. Ó, mennyire örvendek, hogy olyan evangéliumot prédikálhatok, mely az erőt nem tőlem kölcsönzi, hanem erejét teljesen Istentől nyeri. Micsoda vigasztalás, hogy abban a tudatban hirdethetjük az igét, hogyha Isten akarja, az az ige hatékonynak fog bizonyulni a leggonoszabb és megáltalkodottabb emberek között, kik most csúfolják, gúnyolják és megvetik azt. Miért van, hogy az emberek nem mennek hirdetni az igét az írországi római katolikusok közé? Azért, mert azt mondják, hogy nem fognak rájuk hallgatni. Ó, de fognak! És legalábbis magunkat mentesíthetnénk az ő vérüktől, ha csak felállunk és bizonyságot teszünk az igéről. És bármilyen visszakozók legyenek is, Isten az ő túláradó kegyelme által mégis képes megváltoztatni szívüket. Semmi értelme sincs az afrikai benszülötthöz vinni az evangéliumot. Nem üdvözülhet az, sohasem lesz képes, sohasem lesz kész feladni ősi szokásait. De te egyáltalán nem az ő akaratától függsz. Te az evangéliummal mész hozzá, és Isten új akaratot fog adni neki, és a nagy változás megtörtént. Mindaz, amit tenned kell, az, hogy hirdesd az igét. A hit hallásból van, s a hallás Isten igéje által. Mert Isten igéje mellett ott megy az ő szent lelke is, mely megváltoztatja az embereket, megújítja természetüket és szívüket, s olyanokká teszi őket, amilyenek sohasem voltak azelőtt. Ó, én áldom Isten nevét, hogy bár az egész világ felemelni is fejét a magasságos ellen, és kijelenteni, hogy sohasem hajlandók megmentetni, mégis Isten képes egy pillanat alatt, ha neki úgy tetszik, mindnyájukat eljuttatni oda, hogy előtte meghajtsák térdjüket, kiáltsanak azért az irgalomért, melyet egykor megvetettek, és keressék azt a megváltót, akit egykor lenéztek. Ebben rejlik az evangélium ereje, hogy győzelmet vesz az ember rossz akarata felett, és beleegyezése nélkül megváltoztatja természetét, és aztán teljességgel megnyeri beleegyezését, miután természete megváltozott. Ez tehát az első tanulság, amit úgy gondolom, világosan levonhatunk ez igéből. Második fejezet. Most nézzük a másodikat, és ez a következő. Isten teljes munkát fog végezni, amikor megszentel egy embert. Ne feledjétek, hogy ezek a zsidók bálványimádók voltak. Isten mégis azt mondja, nem csak azt fogom tenni velük, hogy elhagyják bálványaikat. Ennél többet teszek. Kitörlöm a baálok neveit elméjükből, hogy azoknak neve is említessenek többé. Isten megszentelő munkája már is teljes, vagy az lesz, nem sokára. Azt mondtam, hogy már is teljes, vagy teljes lesz. Elérte a teljességet bennetek, ti fényes lelkek, kik már a trón előtt álltok. És ami minket, a többieket illet, ha Isten elkezdte a jó munkát, végbe is viszi azt, a végső tökéletességre, míg a bűnnek a neve is kitisztítatik a szánkból, és annak emlékezete is kiégettetik lelkismeretünkből és emlékezetünkből. Érdemes megjegyeznünk, hogy ez az ígéret szó szerint beteljesedett a zsidók esetében. Sok bűnük van nekik, de van egy bűn, melyben nem vétkesek, ha csak lelki értelemben nem, és pedig nem bálványimádók. A fogság előtti korban folyton bálványimádásba estek. Mindig egyik vagy másik hamis istent imádták. A legnehezebb dolognak tűnt a világon visszatartani őket a fa és kő bálványok előtti meghajlástól. De most menjetek ahová csak akartok, nehezen találtok egy bálványimádó zsidót. Itt-ott egy-kettő talán csatlakozott közülük a római egyházhoz, és így bálványimádókká váltak, mivel meghajolnak a szentképek és szobrok előtt, a szentek erekéi előtt, a rothadt csontok előtt, stb. De ha a zsidókat egy nemzetként vesszük, úgy ők az utolsók a világon, akik feltételezhetőleg ténylegesen bálványimádókká válnának. Az ősi ige, hallj az Izrael, az Úr, ami Istenünk egy Úr, úgy látszik, be lett égetve a szívükbe, és nem tudjátok ezt kitörölni belőlük. Nem is fogadnak el semmilyen hitformát, mely úgy tűnik tagadja az Istenség egységét, vagy úgy érti, hogy az imádat másnak is adható, a felfoghatatlan és titokzatos lényen kívül, akit ők, akárcsak mi, Jehovaként imádnak. A baálok neveit kivesztette a szájukból. Nem emlékeznek rá, nem emlegetik többé. És úgy szintén igen figyelemre méltó dolog az is, amit gyakran láthattunk már, hogy az emberek, amikor megtérnek, rendszerint attól a bűntől tisztulnak meg a legalaposabban, mely egykor leginkább beszennyezte őket. Megfigyelhetitek, hogy egy férfi, aki megtérése előtt nagyon részeges volt, megtérése után nem csak rendkívül józan lesz, hanem nézeteit, ha csak teheti, egész a másik végletig fokozza. Elkeseredetten elleneveti magát mindennek, ami egykor megrontotta őt. Annyira, hogy gyanakvással néz másokra, akik csak mérséklettel is élnek azzal, amivel ő teljesen szakított. Ugyanezt láthatjátok annál az embernél is, aki megrögzött vasárnap szentségtelenítő volt korábban. Bizonyára, mint megtér, a legprecízebb vasárnap ünneplő lesz belőle, akit valaha csak ismertetek. Az őt megsebesítő bűnt mindenáron megölni igyekszik. Amely gyermek már megigette kezét, fél a tűztől. És éppen így van ez azzal az emberrel is, akit a bűn égetett meg. Nem akarja azt újra érinteni. Tisztán, távol akarja magát tartani attól. Elfordul tőle, megveti, és teljességgel utálja. Így volt ez a zsidókkal is. A Baál tisztelet kedvenc bűnük volt, ezért a Baál nevét ki kellett veszíteni az ő szájukból, hogy ne is említsék azt többé. De testvéreim, milyen tiszta és nemes lények leszünk mi akkor, amikor nem csak bűnünk lesz kitisztítva, hanem egész bűnös természetünk is teljességgel eltávolítatik. Jól mondja az apostol, még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Testvérek, még csak nem is sejthetjük, hogy milyenek leszünk. De egy percre elmélkedhetünk rajta. Micsoda nemes lény lesz majd az ember, amikor mindenestől megtisztul. Amikor minden bűn a múlté lesz. Amikor egy bűnös szenvedés sem marad. Amikor egy bűnös vágy sem rejtezik már ott kényelmesen a sarokban. Hanem egész lelke mindenestől tiszta lesz, és szíve teljesen újját étetik. Ó, micsoda nemes teremtmény! És jó jegyezzük meg ezt mi, kik bár szegények, gyengék, értéktelenek vagyunk, hogy az a hit, melyet szívünkben hordozunk, végül teljesen megtisztít minket, és szentek leszünk, akár csak a trón előtti fényes lelkek. Micsoda nagyszerűen csodálatos lesz az az ember, akiben nem lesz bűn. Képzeljük csak el, ha eljönne ebbe a világba, pontosan olyan életet folytatna, mint amilyet a mi Urunk Jézus Krisztus élt, és nyilván ő volt a legkiválóbb minden ember között. Milyen jól esik számba venni az ő jellemének különféle tulajdonságait. De ne feledjétek, hogy mi is hasonlók leszünk ő hozzá, amikor meglátjuk őt úgy, amint van. Olyan tiszták leszünk, mint amilyen Ádám volt egykor a kertben. Csak ezzel a hozzáadással, hogy a mi tisztaságunk nem csak folt nélküli ártatlanság lesz, hanem annyira tiszta lesz, hogy sohasem válhat tisztátalanná. Isten annyira átadja azt az ő tisztaságával, hogy annak minősége az örökkévalóságon át fog tartani. Ó, micsoda áldott gondolat! A Baál neve kivész a szánkból, a bűn kitöröltetik szívünkből, a tisztátalan tekintet szemünkből, s a bűnös gondolat képzeletünkből teljesen eltűnik. Ó, hogy fogjuk áldani Istent a ma fényes pillanatban, amikor felébredünk az ő hasonlatosságában. Amikor megdicsőült lelkünk fehér lesz, mint a hó. A tökéletes, tiszta, szeplőtelen lelkek társaságában. Micsoda dicső szimfóniák, milyen dicső éneklés lesz ott, micsoda hálatelt hallelujázások. Valóban szavak nem képesek kifejezni azokat az érzelmeket, melyeket akkor érezni fogunk, amikor tisztán és szentül, kifényesítve és megdicsőülve, Isten a maga trónja elé állít bennünket, anélkül, hogy folt, szeplő, ránc, vagy valami eféle lenne rajtunk. Kivesztem a Baálok neveit az ő szájokból, és azok nem is említetnek többé. Úgy hiszem, hogy első napunk a mennyben a nagy meglepetések napja lesz. Nem fogjuk tudni, hogy is értelmezzük a dolgot. Sohasem volt még olyan napunk azelőtt, életünkben, amikor valami nyomorúság vagy bűn ne zaklatott volna. Első napunk élménye rendkívüli lesz, amikor nem lesz ördög, aki kísértsen, nem lesz bűn, ami mardosson, nem lesz nyomorúság, ami keserítsen. Amikor ott látjuk magunkat teljesen tisztán, úgy gondolom, nem fogjuk tudni, mit is tegyünk, annyira meglepettek leszünk. Medli úr éneke pontosan megragadta a gondolatot. Akkor hadd szálljak magasra és messzire, a fényes világ végtelen napja fele, s hadd zengjem ámulva és meglepetten, egekig érő hűségedet, Istenem. Akkor majdnem olyanok leszünk, mint szegény Kaspar Hauser, akit sok éven át tulajdonképpen gyermekségétől fogva sötét börtönben tartottak, ahová napsugár alig hatolt be. És aztán börtönőre kivetette a szabadságra, hogy lásson napvilágot, és elvegyűjön az emberek közt, akiket sohasem látott az előtt, s hallja hangjukat, holott értelmes szó kiejtésére alig tanították addig. Ó, micsoda gyönyör lehetett számára, hogy sértetlenül megszabadult zárkájából. De ti és én is, kik sértetlenül őriztetünk-e földi zárkánkban, egyszer egyből elragadtatunk-e földről, s odaállítatunk a paradicsom utcáira, s ott találjuk magunkat tisztán. Egy koldus meglepetése, ki felébredve királynak képzeli magát, fél annyira sem ér fel a szentnek meglepetésével, amikor felébred a Krisztus hasonlatosságában, és Isten tiszta képére átformálva találja magát. Merengjünk el ezen örömmel, és gyönyörrel, és mindennapi harcaink között számítsunk a győzelemre. Hitáltal lássuk a diadalt, és ragadjuk meg már is a győzelmi pálmát, és érezzük a koronát fejünkön, a reménység örömének elragadtatásával, a hitnek teljes bizonyosságával. Mert ha küzdünk, uralkodni is fogunk. Ha szenvedünk, diadalban lesz részünk. Ha tűrünk, elnyerjük az élet koronáját, mely sosem hervad el. Ez hát a második lecke igényből, hogy Krisztus teljes munkát végez, ahol csak elkezdte az üdvözítést és a megszentelést. Harmadik fejezet. És most egy harmadik leckét tárok elétek. Vannak bizonyos dolgok, melyek önmagukban nem gonoszak, de amelyekkel egy kereszténynek nem lehet semmilyen közössége, mivel gonosz dolgok társultak hozzájuk. Megmagyarázom, miért mondta az Úr, s mit értett ez alatt, amikor ezt mondta: így fogsz engem hívni, férjem, és nem hívsz engem többé így, Baálom. A Baál, mint név, rossz volt? Nem, egyáltalán. Isten kétszer-háromszor Baálnak nevezi magát a Bibliában. Emlékeztek arra az áldott ígére: férjed a te teremtőd. Nos, ez ténylegesen így áll a héberben: Baálod a te teremtőd. És van néhány eset még, ahol a férj szó van használva Istennel kapcsolatban, amelyet ha lefordítatlanul hagytak volna, így hangozna: a te alkotód, a te Baálod, vagyis férjed. Nos, akkor miért nem akarta Isten magát Baálnak nevezni? A zsidók egy alkalommal nevezték őt így. Imádkoztak hozzá egy cím alatt. Miért nem folytathatták ennek gyakorlását? Azért, mert a pogányok rossz használatba fogták ezt a szót. Az ő hamis istenüket Baálnak nevezték, és ezért Isten azt mondta: ne alkalmazzátok rám ezt a címet, mert ők az ő hamis isteneikre használták azt. El tudom képzelni, amint egy zsidó, akár csak egy korunkbeli fiatal ezt mondja: na hát, közém és lelkismeretem közé senki sem teheti a lábát. Én úgy gondolom, hogy a Baál név egy igen jó név. Mindig is használtam, és igen sok jó ember is használta ezt. Én őszinte szívvel használom ezt imában, és nem számít nekem, hogy mások rossz használattal társították. Én nem tehetek róla. Azt tudom, hogy ez jó kifejezi gondolatomat, férjet jelent, uralkodó férjet, és én nem lehetek épp annyira főszálhasogató, mint Hóseás próféta. Én továbbra is ragaszkodom e szó használatához. Éppen így érvelnek sokan manapság. Azt mondja az egyik: én keresztény vagyok, igyekszem Istent szolgálni, de vannak bizonyos élvezetek, melyek épp a határvonalon állnak a megengedett és meg nem engedett dolgok között. Én továbbra is élni fogok velük, mondja egy másik fiatal, mert nem látom, hogy valami vészes lenne bennük. Megvallom, hogy nagy károkat okoznak másoknál, de nekem nem ártanak. Szokásom volt ezeket tenni akkor is, mikor még a világban voltam, de nem tesznek ezek semmi kárt nekem most. Nem tudsz az írásból valamit is felhozni annak bizonyítására, hogy ezek bűnös dolgok. Van egy bizonyos hely, ahol sokszor igazán tisztelem, imádom Istent. Lehet, hogy tévedek, de nem tudom belátni, miért nem tehetem ezt és ezt a dolgot, amikor nem látok semmi rosszat benne. Bár azt megengedem, hogy kapcsolatban áll a rosszal, és másoknak ártalmukra vált. Éppen erről van szó. Nem azért nem szabad használnod a Baál címet, mert egy rossz név, hanem mert mások rossz célra használták azt. Eképpen, keresztény testvérem, számos dolog van, melyeket nem szabad tenned, és számos hely van, melyeket nem látogathatsz, nem azért, mert azok kimondottan rosszak, hanem mivel kapcsolatban állnak a rosszal. És ha eltűröd és megengeded magadnak őket, részes leszel a bűnben, melyet ők elkövetnek. És ezen felül, akár tudod, akár nem, ha ritkán mész is oda, lassanként pukásodat fogják okozni. Tehát a legjobban teszed, ha ellenállsz a kis elhajlásoknak. Inkább legyél túl szigorú, mint túl könnyelmű. És ha így teszel, Isten megjutalmaz téged, mert nagyobb boldogsággá fogja tenni számodra a testi gyönyörűségektől való tartózkodást, mint amilyenben részed lenne, ha részt veszel azokban. Nem fogsz engem többé így hívni, Baálom, mert bár a név lehet teljesen jó önmagában, mások visszaéltek vele. Megvallom nektek, nem tudok a dobókockára nézni másként, csak iszonyattal. Ha megkéritek miért, azt felelem, mert a katonák a kereszt alatt dobókockával játszadoztak, ezzel vetettek sorsot az én megváltom ruháira. És valahányszor csak a kockavetés zaját hallom, Krisztus keresztre feszítésének rettenetes képe tárul elém, és a szórakozó szerencsejátékosok a kereszt lábánál, vérrel befröcskölt dobókockájukkal. Nem habozok kijelenteni, hogy minden bűnök között egy sincs, mely oly bizonyosan kárhozatba dönti az embereket, és ami még rosszabb, ami annyira az ördög cinkosaivá teszi őket, hogy mások kárhozatában is segítkezzenek, mint a szerencsejáték. És mégis, sokan mondják, jó, én csak játszom, én szórakozom vele. Jól tudod, hogy semmi káros sincs ebben. Természetesen benne nincs, de nézd az összefüggésekre. XY úr úgy véli, hogy nagyon élvezetes dolog számára elmenni, megnézni egy lóversenyt. Azt mondja, hogy nem tudom bebizonyítani, hogy gonosz dolog. Nagy sereg keresztjén fogod találni. Nem igen beszélnek dicséretesen a dologról. Jegyzet. Spurgeon itt talán a lóversenyek alkalmával rendezett szabadtéri igehirdetéseire utalt. Jegyzet vége. Egy másik azt mondja, én megtehetem ezt, azt meg amazt. Nekem az nem árt. Nos, megteheted, de nézz a dolog következményeire, s lásd azt annak összefüggéseiben. El kell kerülnöd egy dolgot nem csak azért, mert erkölcsi rossz van benne, vagy mert bizonyos kárt okozna neked, hanem mert másokat felbátorít a vétkezésre. Egy jó kegyes zsidó letérd el imádkozni, és így kiált Istenhez. Baál, hallgass meg! Ott van egy szerencsétlen báványimádó mellette. Ez azt mondja, az a jó tiszteletes ember épp most imádkozott a Baálhoz, így hát én is megtehetem. Teljesen tévedsz, kedves barátom, mondja zsidó. Én nem Baálhoz imádkoztam. Én a mindenható Istenhez könyörögtem, nem a te Baálodhoz. De azt mondtad, Baál, kedves uram. Ó, barátom, de te nem értettél meg engem. Én a menny és föld Istenéhez imádkoztam, s nem ahhoz az idétlen, nyomorúságos bálványhoz, akit te Baálnak nevezel. Mégis, a szegény pogány természetesen úgy gondolta, hogy a zsidó a hamis Istent imádta. Vigyáznunk kell, hogy ne tegyünk olyat, ami gonosznak látszik mások szemében. Nehogy téves irányba vezessük őket. Nem kell mi alávessük magunkat mások lelkismeretének, de ugyanakkor nem szabad félrevezessünk, vagy botránkoztassunk másokat. Amennyire csak tehetjük, igyekeznünk kell elszakadnunk azon dolgoktól, melyek valószínűleg kárt tesznek másoknak. Ha azt hallanám egyesekről, gyülekezetem tagjai közül, hogy színházba járnak, úgy gondolom utánuk mennék. De nem mennének többé oda újra úgy, mint gyülekezeti tagok. Talán úgy tennék én is, mint Roland Hill cselekedett. Vett egy jegyet a színházba, és gyülekezetének tagjai után nézett oda benn. Itt vagytok, mondta. Soha sem hittem volna el ezt hallomás alapján. És aztán távozott, és nyomban kitörölte nevüket a gyülekezet tagjai közül. Meg lehet, hogy abban a nyomorúságban lenne részem, hogy olyanok után nézek, akik nyilvános vallástétellel felkarolták a vallást, de nem élnek annak megfelelően. Nem rólatok beszélek most, ti világi emberek, akik rendszerint eljártok ezekre a helyekre. hanem hozzátok szólok, kik Krisztus követőinek valljátok magatokat. Vessétek el az ilyen dolgoknak még a neveit is. Nem az a dolgotok, hogy a dolgok megengedett voltát vitassátok, hanem hogy elvessétek azokat, mivel mások rossz célra éltek azokkal. Talán kiejthetitek, hogy Baál, minden nagyobb bűn nélkül, de ezt téve másokat bűnre bátorítok. Egy olyan ember, aki nyilvánosan felkarolta a vallást, valamivel több kell legyen, mint mások. Aki arról beszél, hogy kegyelem által üdvözült, s hogy megmosatott a Jézus drága vérében, aki arra számít, hogy odafent fog élni, és fehér ruhát fog viselni, és az örökkévaló dicséretét fogja zengeni majd a trón előtt, annak különböznie kell a többiektől. Azon dolgokat, melyeket mások büntetlenül megtehetnek, ő nem merészelheti megtenni. Egy indiai benszülött élhet az őserdőben, és nem hal meg a dzsungel hőségétől. Hasonlóképpen egy nem keresztény ember talán elmehet számos szórakozó helyre is, mégsem lesz rosszabb tőlük. De egy kereszténynek nem kell oda mennie, mert ő nem annak a földnek a lakosa, nem az ő szülőföldjének levegője van ott, nem alkalmas hely az az ő számára. És ő jól tudja, hogy így van, és ezért az ő dolga, hogy amilyen messze csak lehet, elkerülje. Olvastam egy hölgyről, aki kocsist akart fogadni. Hirdetést tett közzé. Hárman jelentkeztek. Beszorította őket egyenként, és azt mondta az elsőnek. Jó ember, ugye szeretne a kocsisom lenni? Igen, asszonyom. Rendben. Van egy kérdésem, amit szeretnék feltenni önnek. Milyen közel tud ön elhajtani velem egy veszélyes hely mellett? Nos, asszonyom, úgy gondolom, egy méterre megközelítem. Ön nem lesz jó nekem, mondta. Beírták a másodikat. És néhány egyéb kérdés után megkérdezte őt is, milyen közel tudsz elhajtani egy szakadék vagy veszélyes pont mellett? Hát, asszonyom, ha erről van szó, én egy hajszárnyira hajtok el mellette. Nem kell lesz nekem, mondta. Nem olyan kocsis vagy, amilyen tényt szeretnék. S bevezették a harmadikat. Egy megfontolt lélek volt, s amikor feltették neki a kérdést, milyen közel képes elhajtani a szakadék mellett, azt mondta. Ha megengedi, asszonyom, sohasem fogom ezt megpróbálni. Én, amilyen messze csak tudom, mindig ki fogom kerülni azt. A hölgy felkiáltott. Te nagyon helyesen teszel. Épp az a kocsis vagy, akire vágytam. Ajánlom mindnyájatoknak, hogy kövessitek-e kocsis példáját. Ne azt próbáljátok, milyen közel hajthattok el a veszélyes pont mellett, hanem ezt mondjátok. Az én dolgom, hogy kikerüljem azt, amilyen távol csak tudom. Ne azzal próbálkozzatok, milyen sokat tudtok elviselni abból, ami nem helyes, hanem mennyire tudjátok azt elkerülni, megtagadni, nem elegyedve bele. Negyedik fejezet. Most igény utolsó pontjához érkeztem. Az utolsó leckénk ez. Istennek vannak értékes címei, nevei, melyek csak a hívők használatára vannak fenntartva. Azon a napon ezt mondja az Úr, így fogsz engem hívni, én férjem, és nem hisz engem többé így, Baálom. Utoljára hagytam e tárgyat azért, mert kissé nehezen szánom rá magam, hogy héber szavakat elemezzek nektek, és nem vagyok egészen biztos, vajon e szótanulmány valóban olyan súlyos jelentőséggel bír, mint egyesek vélik. Az angol fordításban két héber szó szerepel lefordítatlanul a fenti szövegben. Így fogsz engem hívni, Issi, s nem hisz többé így, Baálom. Fordító megjegyzése. Van egy bizonyos különbség a héberben az Issi és Baáli nevek között, bár mindkettő férjet jelent. Az Issi jelentése az én férjem, és ezt jelenti a Baál szó is. De az Issi szó olyan kifejezés, mint a feleség a férje iránti szeretetének jelzéseként használt, iránta való szerelmét fejezve ki vele. A Baál szó viszont alacsonyos viszonyának jelzésére szolgált, azon igen ritkán előforduló alkalmakon, melyekben a feleség pillanatnyilag férje alávetettjeként érezte magát. kifejeződik benne a feleség alázata. Olyasféle szó ez, mint amilyet Sára is használt, amikor kivételes módon tiszteletet tett férjének, urának nevezvén őt. Az issi az a kifejezés, melyel egyszerűen szeretetből fakadóan szólította meg férjét, kedves férjem, mint szerelmesét, hűséges társát. Valószínűleg a baál szót olyankor használt, amikor férje egy kissé durvában szólt hozzá, és így éreztette vele azt a hatalmat, mit a férj képvisel. De amikor meghitten leültek ketten együtt, békés perceikben, nem kívánta őt többet baálnak szólítani, hanem issi lett számára, a szerelmes, nem a félelmetes, hanem az igen szeretetteljes férj. Nos, ezt mondja Isten az ő egyházának. Te nem szólítasz többé engem Baálnak, én uram, retteget felettesen, gőjfös férjem. Bár a férj minden jogos tulajdonságai továbbra is megmaradnak, de issinek fogsz szólítani engem, én szerelmes férjemnek. Jegyezzétek meg, nincs semmi rossz a Baál szóban, amint már előbb mondtam, mert Istenre van alkalmazva például az áldott igében, férjed a te teremtőd. S itt ennek a szónak is kedves töltésű jelentése van, bár a felettesi vonás is megvan benne. De mégis, az issi a kedvesebb cím a kettő közül, s ez sokkal édesebb. Olyan kifejezés ez, amit mindig kívánnánk használni Isten iránt. Ha az ő népe vagyunk, ő nem kívánja, hogy földön csúszva vagy fejünk legubbasztva jöjjünk eléje. Nem kívánja, hogy Baált kiáltva jöjjünk hozzá, hanem azt akarja, hogy úgy jöjjünk eléje, mint szerető baráthoz és apához, az édes issi szóval az ajkunkon. Azt óhajtja, hogy Krisztust magunkhoz ölelve jöjjünk színe elé, és úgy emlegessük őt, mint aki Immanuel issi, velünk az Isten, és nem Immanuel Baáli, Isten, ami felettes uralkodónk. Azt kívánja, hogy úgy beszéljünk róla, mint aki csontunkból való csont és testünkből való test, ami emberünk, ami férjünk, és nem ami emberünk, ami urunk. Van egy áldott különbség itten. Úgy gondolom, a keresztény lélek képes ezt érzékelni, még ha a világi ember képtelen is rá. Amikor egy bűnös bűnben él, olykor megkísérli ő is szolgálni Istent. A bűn felüli meggyőzetés bizonyos törvényszabta megtérést munkál benne. Igyekszik jobb lenni. De a bűnös mindig a Baál névvel az ajkán igyekszik jobb lenni. Ó, Uram, nekem muszáj jót tennem, különben büntetést kapok elhajlásomért. Meg kell jobbítanom útjaimat, másként a pokol mered rám. Meg kell változnom, különben meghalok, és örök kinn lesz a részem. Így hát próbál jobb lenni a félelemtől sarkalva. De nem így a keresztjén. Ő is törekszik szolgálni Istenét. De a Baál nevét teljesen elveti. Ó, én áldott Istenem, mondja. Te olyan sokat tettél értem. Igazán, teljes szívemből szeretlek téged. Szívem szeretettől lángol feléd. Szolgálni fogok neked. Érted fogok élni, és érted fogok halni is. Gyönyörűség számomra az, ha szolgálhatlak. Ha a menny megszűne és a pokol kialudna, én továbbra is szolgálnék neked. Mert te vagy az én isi szerelmesem, akit teljes szívemmel szolgálok. De ezt a bűnös nem mondhatja el, mert ő rettegett szívvel először kegyelemért kiállt. Letérdel és könyörög Istenhez, hogy legyen irgalmas hozzá, de mindez időn át Baálhoz, vagyis Isten fenségéhez beszél. Nem képes isit mondani, míg a bűntudat alatt van. Kiáltása így hangzik, ó Uram, én a legnagyobb bűnös vagyok, nem vagyok méltó, hogy fiadnak hivattassam. Ez mind Baál. De mihelyt az Úr megjelenik számára, és ezt sugja fülébe, elvettem, eltöröltem a te bűneidet, többé nem ismételget olyan imát, mint azelőtt. Bizalomteljes bátorsággal járul oda, és ezt mondja, Uram, a te gyermeked vagyok, Jézusért add meg nekem ezeket. És így imádkozik, őszinte szívvel, teljes bizalommal. Mert Isten most már issi számára, és nem Baáli. Ugyanaz Isten volt korábban is, de más szemléletben. Kegyelmes Isten volt előbb, de Baáli név alatt ismerte. kegyelmes Isten ő most is, de sokkal kedvesebb is, kegyelemben gazdag, ő isi Isten minden hívő számára. Szeretett testvéreim és nővéreim, úgy szeretném, hogy mindannyian ajkatokon hordanátok ezt a nevet, isi. Áldom Istent, hogy meghagyott néhány héber szót a Bibliánkban, hogy szeretettel emlékezzünk a zsidókra. De ezen kívül van valami igen édes tartalom egy régi névben, isi, mely örömmel tölti el szívünket, édes férjem. Menj haza, szeretett hallgatón, és ülj le, s elmélkedj a cím felett. Isten téged felszólít ma este, hogy jöjj hozzá bátran, és hívd őt így, isi, én férjem. Ülj le, és kezdj elmélkedni az Isten fiáról, aki emberré lett. Amikor bölcsőjében látod őt, nevezd őt isinek, és vedd karjaidba, cirógasd meg, szorítsd magadhoz. Amikor felnőttként látod őt, menj hozzá, és hitáltal karold át, és hívd őt isinek, miközben a hegyi beszédet prédikálja. Találj rá ott, a kertben, állj meg mögötte, és nézd őt. Nem úgy, mint valami rendkívüli embert, ki messze feletted van, a te felettesed, ki baál a számodra, hanem jöjj és térdelj le mellé, és amint ott térdelsz, nézd, s elmélkedj a véres verejtékén, mely lefoly homlokáról. Hajolj föléje, s mondd, ó isi, te vagy az én emberem, az én férjem, te fizetted meg a drága árat értem, rettenetes vérverejtékeddel. Aztán kövesd őt a kövezeten, lásd véres hátát, amint Pilátus korbácsától szaggattatik, és nevezd őt issinek újra. S amint a kereszten szemléled, ó, ott mondhatod ki igazán az issi szót, ott nevezheted őt szeretett férjednek a legtisztábban. Amikor szíve megnyillik, amikor erei véreznek, akkor láthatod pirosló vérével írva a nevet, issi, ő szerető férjed. Aztán nézd őt a sírjában, s nevezd őt isinek ott is. Kísérd őt szemmel a mennybe emeltetéskor, s nevezd őt isinek, amint fogva viszi a fogságot. Nézd őt, amint kiterjesztett kezekkel esedezik, s közben jár Isten trónjánál. Nézd a mellvirtjére, s olvasd ott a nevedet, s nevezd őt isinek. Aztán nézd fel, tekints előre, és lásd őt hit szemeiddel eljönni az ég felhőjében, s nevezd őt issinek újra. Lásd őt, amint ő és az ő népe egybegyűjtetik a mennyei dicsőségbe. Igazán issi férjed lesz ő akkor. Nem baálod, rettegett urad, felettesed, hanem issi, a te szeretett embered, férjed, akit szeretettel átölelhetsz, akivel édes közösségben élhetsz, aki a te meghitt ismerősöd, barátod és társad, amint az ő atya, aki a te atyád is, kedvesen kér, hogy nevezd őt. És keresztény testvérem, amikor holnap kimész dolgozni, vigyázz, ne szolgamód viselkedj. Gyakorold ezt az issit egész napon. Ne azért szolgáld Istent, mert nem mersz más tenni, hisz muszáj szolgálnod. Ne azért szolgáld, mert félsz nem szolgálni őt. Ne félelemből tedd. Ne úgy dolgozz, mint egy néger rabszolga urának korbácsa alatt, hanem menj és szolgáld mesteredet tiszta gyönyörűségből, mivel ő a te kedves isid, szerető férjed, embered. Menjetek előre munkátokban, és szolgáljátok uratokat örömmel és vigassággal. És most befejezésül, barátaim, sokan vannak itt, akik nem tudnak isit mondani, mert Krisztus nem isi a számukra. Baáli az egyetlen szó, mit tudnak Istenre használni. Mit fogunk tenni értük, kedves barátaim, mi, kik ismerjük az Urat? Mit tehetünk értük? Van nekünk egy kis húgunk. Mit cselekedjünk érte, mikor érte szót tesznek a király előtt? Ha kőfal, építünk azon sok-sok imával ezüst palotát. Ha pedig ajtó ő, elrekeztük esedezéseink cédrus deszkáival. Éjjel-nappal imádkozni fogunk-e szegény lelkekért, kik még nem lettek behozva, de akik közül sokan be lesznek még vezetve, hogy legyen egy gyakor és egy pásztor. Te szegény bűnös lélek, hirdetem neked az evangéliumot, mielőtt elbocsátanálok téged otthonodba. remegsz és borzongsz, és reszketsz, s arcod eltered Isten szentsége előtt. Nagyon félsz tőle, úgy érzed, hogy kardját kihúzta hüvelyéből, s téged üldöz. Látod a bosszúállás nyillát, vérszomjasan süvölte feléd. Látod, hogy nyomodban van, s üldöz Isten törvénye. Tehát eljutottál addig, hogy Baáli. Ó lélek, ha tudod, mi a bűn, annak teljes feketességében, és ha sírsz miatta, és ha bocsánatra vágyik szíved, ha kész vagy feladni minden bűnt és minden önigazságot, itt van az üdvösség útja. Issi hagyta meg nekem, hogy tudassam veled. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Engedj ki, Uram, mondod, hadd menjek haza és imádkozzam. Nem, Uram, higgy most az Úr Jézus Krisztusban. De engedj ki a teremből, hazaruhanok, s olvasok egy fejezetet a Bibliából. Nem, Uram, most, ahogy itt ülsz, ha látod, hogy szükséged van a megváltóra, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Nézd a börtönőrt, kalodába verte Pálnak és Silásnak a lábát, s a belsőbb tömlőtbe vetette őket, igen kegyetlenül. De aztán következett a földrengés, s megrázta a börtönt, s ő így szólt, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mondta Pál, és hitt, és Isten gyermeke lett, és megkeresztelkedett azonnal, és Jézus követés lett az élete. Én úgy hiszem, hogy a megtérés igen gyakran fokozatosan történik. De nincs semmi ok, amiért ennek így kellene történnie. Ha Isten téged eljuttatott abba az állapotba, hogy magad elveszettnek és tönkrementnek látod, úgy minden okod megvan, hogy hidd, hogy Krisztus meghalt érted, és hittel rejávesd magad, úgy, amint vagy, minden egyéb érv nélkül, csak azért, mert Jézus meghalt érted. Meggyőzettél-e már a bűnről? Érzed-e, hogy Isten igazságosan járna el, ha elkárhoztatna téged? Ez a kérdés foglalkoztat? Lehetséges-e, hogy minden bűnöm egy pillanat alatt eltöröltessék? Igen, Uram, lehetséges. Bizonyosan megtörténhet, ha most hiszel Krisztusban. Egy asszony felkeresett a múlt hétfőn a következő problémával. Elmondta, hogy még nem hallott engem prédikálni, de olvasta prédikációimat, és Istennek tetszett azokat megáldani részére. Nem csak bűnössége felüli meggyőzetés végett, hanem üdvös megtérésére is. Elment hát anglikán egyházközségének lelkipásztorához, afeletti örömében, hogy megtalálta a megváltót. Elkezdte mondani neki, hogy mennyire boldog, hogy mennyire örvend, hogy bűnei eltöröltettek. De a lelkész megállította. Asszonyom, ez mind tévhit. Nem szabad hinnie, hogy bűnei megbocsátattak, míg néhány évet le nem élt igazi kegyességben és istenfélelemben. Szomorúan távozott, és eljött hozzám megkérdezni, ha valóban igaz, amit a pap mondott. És akkor ezt az énekverset idéztem neki, amely pillanatban a bűnös megváltóját hittel átöleli, és bizalmát a keresztre feszített Istenébe helyezi. Bűnei bocsánatát azonnal elnyeri, az ő vére által a teljes váltságot élvezi. Ó, újongott, most már tisztán látom, világos előttem. És akkor tovább feltártam, hogy sokan vannak, akik hittek Krisztusban, kik koromfekete bűnösök voltak az egyik percben, és fehérek lettek, mint a hó a következőben, mert egyszerűen Krisztusra vetették magukat, és azonnal békességet találtak. És láttam, hogy szívére vette Krisztus drága ígéreteit. Láttam, hogy hitt Jézusban, és megigazult e hit által, és Isten minden értelmet felülhaladó békességet töltötte el szívét. Azt kérem az Úrtól, hogy adja meg ezt neked most. Valahányan csak közületek most Krisztusra néztek, valakik csak felemelitek szíveteket hozzá, valakiket csak Isten közületek az örök életre rendelt, és akik ennek tulajdonhatóan hisztek benne, ti mind, az egykori vámszedőhöz hasonlóan, megigazulva távozhattok-e házból. Újonghattok afelett, hogy ti, kik bejöttetek, hogy megvalljátok vétkességeteket, sírva, Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek, kimehettek az üdvösség örömével, Jézust Issinek nevezve, s átölelve őt, aki a bűn halála, a halál halála, ő a ti megváltótok, üdvözítőtök, s minden mindenekben számotokra. Adjon az Úr mindnyájatoknak ilyen hitet Jézusért. Amen.